Köszöntöm a hallgatókat! A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallják. Én Dóka Viktória vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Tartsanak velem! Posztabortus szindróma orvosi értelemben nem diagnosztizálható önálló betegség. Mi mégis műsort készítettünk róla, aminek fókuszában az anyák állnak. Nem kedves történetek ezek, nem is igazán mernek erről beszélni a nők. Bercik Magdolna mégis úgy érzi, hogy ha ezzel tud segíteni másokon, akkor megosztja saját történetét. Magdolna, mennyire szeretett volna gyermeket, amikor összeházasodtak a férjével?
Az a helyzet, hogy nagyon fiatalon házasodtunk össze, rögtön érettségi után 17 évesen, és valahol nem tudtam elképzelni magamról azt, hogy én még anyuka legyek. Nekem az anyukám tűnt anyukának, én még magamat nem éreztem elég érettnek hozzá, és majd aztán 19 évesen született meg az első lányunk, az Andrea.
Milyen érzés volt, mikor a karjában tartotta először?
Nagyon örültünk neki, és nagyon aranyos volt, és nagyon szép gyermek volt.
Mikor lett másodjára várandós?
Amikor áldott állapotba kerültem, akkor tulajdonképpen 11 hónapos volt a lányunk, és már éppen mentem volna dolgozni. És sajnos akkor egy nagyon rossz döntést hoztunk, mert azt hittük, hogy anyagilag is kell, hogy kicsit megerősödjünk, és mivel nem beszéltük meg a családdal, hanem csak a munkatársnőimmel, olyan ismerősökkel, akik szintén átestek abortuszon, és ők mivel azt tanácsolták, sajnos abban mentem bele.
Azért a férjével megbeszélték?
Igen, és együtt bántuk is meg.
Miért félt elmondani a családtagjainak ezt?
Mert tudtuk, hogy nem adtak volna igazat nekünk, és nem engedték volna meg, hogy megtegyük.
Direkt olyanokhoz ment, akiknek ismerte az álláspontját? Vagy nem volt olyan, akire úgy gondolta volna, hogy ő független?
Egyszerűen csak nyilván olyanra hallgattam, aki átesett ilyennen, és akkor ő ugye tanácsolta.
Volt önben valamilyen rossz érzés utána?
Igen, nagyon. Lelkileg volt nagyon fájdalmas, amikor megtörtént.
Mennyi ideig tartott ez?
Nem tudom megmondani mennyi ideig, mert aztán elmentem dolgozni, mivel ugye már így el tudtam menni, és utána valahogy áttettem magam rajta.
Hány hónapos volt a baba?
Azt hiszem akkoriban valahogy úgy végezték, hogy 4 hetesen.
Család és életcivil szervezet évek óta foglalkozik azokkal, akik magukra maradtak abortusz utáni fájdalmukkal. A szervezet elnökével, Popovicsné Palojtai Mártával, mentálhigiénész szakemberrel beszélgetek. Beszélhetünk-e post-abortus szindrómáról diagnózisként? Mennyire ismeri el az orvostudomány?
Azt hiszem, különbséget kell tenni a tapasztalat között, és mondjuk például az Amerikai Pszichológiai Társaságnak az elvjállás foglalása között, ami nagyon gyakran politikailag elfogult. Tehát azért azt tudni kell, hogy itt nem lehet függetleníteni a politikát mondjuk a tudomány bizonyos képviselőitől. Ezért aztán nincs hivatalosan elismerve ugyanúgy, ahogyan politikai nyomásra a homoszexualitást is átsorolták a rendellenességek közül a normalitásba. Hasonló történt a posztabortus szindrómával is. Ugyanakkor azért a tapasztalat azt mutatja, hogy egészen egyértelműen van ilyen. Ez egy tünetcsoport, mint minden szindróma, ugye? Egy olyan tünetcsoport, ami nagyon sok nőnél, gondolom, hogy nem lehet azt állítani, hogy mindenkinél, de azért nagyon jellemzően fellép az abortusz után, vagy időnként egyébként a spontán vetélés után is.
Mi jön akkor, ha az édesanyja lemond a gyermekéről? Mik ezek az érzések?
Egyik legnagyobb hazugság az, hogy vetesd el a gyerekedet, és akkor megoldódik a problémád. Nagyon sok nő tapasztalja azt, hogy a problémái igazából most kezdődtek, vagy olyan problémákkal találkozott, amiket egyáltalán nem várt, és amikre senki nem is figyelmeztette. Ezek az érzések, amit egyébként egy nagy kutatás szerint a nők 85%-a tapasztal meg, kisebb vagy nagyobb erővel, és meg is lepődnek sokszor, hogy milyen intenzíven, ezek magukba foglalják a nagyon erős, intenzív fájdalmat, esetleg ilyen feltörő sírási rohamokat, a bűntudatot. Akkor nagyon jellemző dolog az, hogy mivel itt ezeket az érzéseket, amik előjönnek, ezeket megpróbálja magától távol tartani, valahogy összecsomagolja, és mint egy ilyen csomagot elássa valahova a mélyébe, de ezeket nem tudja külön kezelni az egyéb érzéseitől. És ezért valahogy következménye lesz az, hogy mintha minden érzése megfagyott volna, tehát egy ilyen érzelmi lefagyottság, vagy ahogy sokan fogalmaznak, hogy úgy éltem tovább, mint egy robot, hogy már-már képtelen voltam érezni valamit, vagy ahogy azt tapasztalja, hogy a korábbi tevékenységei nem okoznak már neki örömet. Nagyon sokan számolnak be egyfajta ilyen ürességérzésről, hogy mintha mindenemet kivették volna, vagy mintha a testem csak egy kajlóhéj lenne. Sokan azt mondják, hogy mintha egy rész belőlem meghalt volna, vagy mintha én is meghaltam volna azzal a gyerekkel ott a műtőasztalon. Tehát megjelenik egyfajta ilyen haláltudat. Egy következő, nagyon jellemző tünet az az önértékelésnek az elveszítése, hogy úgy érzi a nő, hogy ő most már piszkos vagy bűnös, nem tud azzal mit kezdeni, hogy mintha már értéktelen lenne, és akkor emiatt megenged magának azután olyan helyzeteket, ahol ő áldozattá válik. Úgy érzi, hogy neki nincs joga ahhoz, hogy megvédje magát, nincs joga ahhoz, hogy máshogy bánjanak vele, jobban bánjanak vele, nincs joga egy jó álláshoz, nincs joga ahhoz, hogy örüljön, vagy örömet okozó tevékenységekhez.
Ez kifejezetten a hívő embereket érinti így? Ez a bűntudat? Találkoztál esetleg olyan ateistával, aki ugyanis szenvedett?
Annyira nem csak a hívőket érinti, hogy amikor ezt a nagy kutatást csinálták, akkor azoknak a nőknek, akik azt válaszolták, hogy mennyire erősen érinti őket az abortusz utáni szindróma, a 75%-a egyáltalán nem vallotta magát vallásosnak. Nem lehet azt mondani, hogy a vallás kényszerítette rájuk a bűntudatot, vagy a többi negatív érzést.
Az önértékelésén és a gyermekén kívül mit veszít még az édesanyja ilyenkor? Hogy látod?
Magát az anyaságát is, ami nagyon mélyen be van írva egy nőbe, az anyai ösztönét. De gyakran ezen kívül sajnos elveszíti például a férfivel való kapcsolatát, a jó kapcsolatát. Tehát a gyerek apja nagyon gyakran eltávolodik tőle, vagy inkább talán azt lehet mondani, hogy maga a nő nem képes fenntartani azt a meghitt érzelmi kapcsolatot többé. 80%-ban romlik meg súlyosan, vagy törik össze a kapcsolat a gyerek apjával az abortusz után.
Ez statisztikai adat?
Ez tapasztalat, illetve vannak rá statisztikák is. Thank you.
ezután az esemény után 2 évre rá ismét gyermeket várt.
Már akkor nagyon imádkoztam érte, hogy legyen, mert úgy volt, hogy már szerettük volna, és nem estem állapotba, és akkor azt hittem előbb, hogy az Isten büntetése, hogy adott, és akkor azt nem fogadtuk el. Úgy éreztem, hogy lehet, nem is fogunk kapni többet.
Bercik Magdolna.
Nagy öröm volt, amikor aztán mégis áldott állapotba kerültem, és nagy örömmel fogadtuk a második gyermekünket, mert az első egy lány volt, a második volt a fiú.
Sikerült elfelejtenie az abortálást?
Akkor úgy éreztem talán, hogy igen. Azért is történhetett meg aztán, hogy megint 11 hónapos volt a fiunk, amikor újraáldott állapotba kerültem, és megint már mentem volna visszadolgozni. Ugyanúgy megismétlődött minden, mint az elsőnél, csak avval a nagy különbséggel, hogy anyagilag ugye csak egy fizetésünk volt a férjemé, idős szülőkkel éltünk együtt, és megint az anyagi dolgokra sajnos gondoltunk, hogy egyszerűen nem tudunk egy fizetésből 5-en majd meglenni, és újra meghoztuk ezt a rossz döntést, ami már viszont sokkal erősebb és keményebb volt a bánat után, mint az első után. Ezt már valahogy olyan nagyon nehezen tudtuk elviselni, és azt mondtam, hogy többet akárhányat fogadná Jóisten, többet soha nem teszem meg, még ha 6-7 gyerekem lesz, akkor sem. Tehát az már nagyon-nagyon fájdalmat okozott a második abort, lelkileg. Ő is egy ilyen 4-6 hetes lehetett.
Esetleg látja az okát, hogy miért volt ez ilyen erős, ez a fájdalom és bűntudat?
Lehet, hogy azért, mert amikor megszületett a második gyerekünk, akire már nagyon vágytunk, és akkor a hűtlenséget éreztem, hogy most megint kapunk egy ajándékot, és akkor én mégis ezt is nem fogadom el. Nem tudom megmagyarázni, de nagyon nagy erős fájdalom volt bennünk évekig. Tehát ez egy olyan erős nyomás volt, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy többet nem.
Volt a férje és ön között emiatt konfliktus?
Nem, ő nagyon együttérzett, és ő is nagyon bánta. Tehát ő ugyanúgy szenvedett tőle, mint ahogy én. Teljes mértékben, sőt, még azt mondta, hogyha ő csak egy szóval is azt mondja, ne tegyem, akkor nem tettem volna meg.
Popovicsné Paloltai Márta, a Család és Élet civil szervezet elnöke. Ha valaki azt vesz észre magán, hogy felbírja vállalni azt önmaga előtt, hogy az a rengeteg rossz érzés, ami benne van, az emiatt van, létezik, akkor mit tehet? Mi az, ami elindíthatja őt a gyógyulás útján?
A legfontosabb lépést akkor már meg is tette, hogyha felismerte azt, hogy mi az, ami benne ezeket az érzéseket okozza, honnan erednek, és hogyha ezzel valamit kezdeni szeretne. Látjuk, hogy az idő az nem gyógyítja meg önmagában ezt a fájdalmat. Látjuk, hogy évtizedekkel a történtek után is nagyon erősen tudnak szenvedni a nők, sőt, elég gyakori egyébként, hogy rögtön az abortusz után egyfajta megkönnyebbülést él át a nő. Igen, már nem kell foglalkoznom ezzel a problémával. És később, 10 év múlva, 20 év múlva, valamikor történik valami, ami kiváltja benne azokat a nagyon erőteljes, intenzív érzéseket, hogy mint egy ilyen vulkán úgy tör elő ez a sok eltemetett érzés, és akkor kezd nagy problémává válni az életében. Van olyan is, akinek egyébként azonnal az abortusz után megjelennek ezek az érzések, de talán még jellemzőbb, hogy jóval később egy másik veszteség, vagy akár egy másik gyerek születése kapcsán, vagy egy betegség, vagy egy haláleset kapcsán előjönnek ezek az elfojtott érzések. Hogyha már sikerült felfedezni, hogy mi van a rossz érzések gyökerében, akkor nagyon fontos, hogy ezt a kisbabát, aki a családjának a része, aki az övé, őt elfogadja magában, és hogy el tudja gyászolni. Meg tudja engedni magának, hogy ő elveszített egy kisbabát, és aztán megtanulja elengedni ezt a kisbabát, aki azért mindörökké az ő gyermeke marad. Már az Úristennel együtt van, de mindörökké az ő gyermeke marad. Ezt a gyász folyamatot nagyon sokan lezárják, nem hagyják, hogy végigmenjen. És a gyógyulás útja az, amikor megengedjük magunknak, akár a fájdalmas érzésekkel együtt, hogy ez a gyász folyamat végbe menjen. Ehhez sokszor szakmai segítség is szükséges. Egyébként március 5-től 8-áig lesz egy ilyen gyógyító hétvége, amit a Család és Élet Egyesület szervez. Itt végigmegy ez a folyamat, és igyekszünk azt a teret biztosítani, ahol a gyógyulás megtörténhet.
csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Zsoltárok 139.15.16.
Mi volt, ami feloldoztál neket?
Hát a Szent Jónás azt elvégeztük, az feloldozott, de tulajdonképpen igazi feloldozás akkor történt az életünkben, amikor egy megtérés lett.
Bercik Magdolna.
A vége, amikor gyakorlatilag egy lelki gyakorlaton vettünk részt, és azon Péter atya azt a tanácsolta, hogy a keresztutat éljük által. És amikor ezt átéltük a stációkat, akkor feltört bennem a több mint 20 éves fájdalmak, abortuszaimnak a története, amit én már azt hittem, hogy én ezt eltemettem magamban, hogy én erről már felnőttek a gyerekeink, az már régen volt, meggyóntam, biztos megbocsájtott a Jóisten, tehát valahol úgy már kezdtem eltemetni az egészet, és akkor mint valami vulkánszerűen előjött a két eset, hogy mi is történt is, és miért is történt is, mi történt, akkor egy nagyon megrázó álomban a Jóisten megmutatta nekem őket. Láthattam őket olyan korúaknak, amilyenek lettek volna, ha életet adtunk volna akkor annak idején nekik. Tehát 24 és 20 éves felnőtt gyerekeinket láthattam meg, és ölelhettem meg. Ez egy annyira csodálatos érzés volt, hogy teljesen megváltoztatta az egész életünket. Beszéltem velük, megöleltem őket. Ez egy olyan Istennek egy akkora kegyelme, amit azt mondta férjem, hogy téged nagyon szeret az Isten, mert te megláthattad őket, és megölelhetted őket.
A férjének mennyire sikerült megfogni ezt az ajándékot? Hogy magáévá tenni ezt az ajándékot?
Nagyon, teljes mértékben, mai napig is, ha beszélünk róla, vagy most is itt van mellettem, is elérzékenyül, tehát nagyon megrázó álom volt, ami egy csodálatosan, egy lelki békét, nyugalmat adott utána.
Adtak nekik nevet?
Igen, igen. Olyan korúaknak láttam őket, és felnőttként, amire mindig vágytam. Mindig bennem volt, hogy vajon milyen lennének most. És mindig úgy kiszámoltam magamba életem során, és többször, hogy ha most életet adtunk volna, akkor most hány évesek lennének? Vajon most már lenne a családjuk? Ilyen gondolataim voltak sokszor. És őket most láttam, ilyen korúaknak, és szépek voltak. A fiú barna volt, a lány szőkése. Előttem van az arcuk, a hangjuk. Hát nem tudtam, mit terjed legyek az álommal, segítségül a Szentírásban a Jóistent kértem, hogy miért adtad ezt az álmot, miért láttam ezt az álmot, boldoggá tett ez az álom, az az igazság, hogy tényleg boldog voltam tőle, de mi a célja Jóistennek vele? És akkor a Szentíráson találomra nyitottam ki, és képzeld el, a Szentírásban az volt az a rész, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegnek, mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnöseket, hogy megtérjenek. És akkor amikor én ezt a Szentírási részt, és a szemem csak erre a két sorra szegeződött, hogy kinyitottam, tehát két oldal van a Szentírásban, bárhova nézhettem volna, nem pont ezt a két sor a Lukács evangéliumából. És akkor hát ettől megnyugodtam, és arra gondoltam, hogy most már úgy érzem, hogy tényleg megbocsájtott az Úr nekünk, és látta az éveken keresztül lévő fájdalmunkat, és tudtunk rajta, hogy ők jó helyen vannak mellette, és nem haragszanak. Thank you.
húzódnak meg a kárpátaljai abortuszok hátterében leginkább?
Kárpátalján a nők több mint 90%-a esett át abortuszon, ami egy óriási szám. Nagyon sokszor nem tudják egymásról a nők, mert magukban hordozzák ezt a fájdalmat, és gondolják, hogy csak nekik van ilyen problémájuk, pedig a másik ugyanúgy küzd ezzel. A legnagyobb probléma azt hiszem, hogy a kényszer. Ugye ez egy óriási nagy hazugság, hogy az abortusz a szabad döntés. Én még nem találkoztam olyan nővel, ahol ez tényleg szabad döntés lett volna. Éppen a nagy szabadság nevében van a gyerek apjának, vagy más családtagoknak, munkahelyi főnököknek lehetősége arra, hogy kényszer gyakoroljon, hogy elvegye a nőnek a szabadságát, aki talán egy kis támogatással örömmel válna anyává, vagy szívesebben elfogadná a már meglévő anyaságát. De az, hogy lehetőség van törvényileg a terhesség megszakításra, nagyon gyakran eredményezi azt, hogy elküldik a nőt abortuszra. A legnagyobb befolyásoló tényező az, hogy a gyerek apja mennyire fogadja el ezt a gyereket. Ha azt mondja, hogy én még nem vagyok kész az apaságra, vagy válasz, vagy a gyerek, vagy én, ezek olyan mértékű nyomást helyeznek a nőre, amit nagyon kevesen bírnak el. És akkor ott vannak a szülők, mármint a leendő nagyszülők, akik azt mondják, hogy nem akarjuk, hogy szégyen érje a családot. Vagy általában a nőnek a barátnői, rokonai, munkahelyi kollégái, akik azt mondják, hogy hát a mai világban még egy harmadik gyerek, vagy hogy fogod eltartani. És nagyon sok nő mondta azt, hogy ha csak egyetlen ember mellettem állt volna, én megtartottam volna ezt a babát, én igazából akartam. Csak mindenki azt mondta, hogy nem kell neked ez a gyerek.
Egy gyermek elvesztése, egy magzat elvesztése csak az édesanyjára van hatással? Illetve esetleg a férj az édesapára van hatással?
Ez is a tévhitek közül való, hogy ez csak az édesanyát érinti. Nem, hát az egész családot érinti, sőt igazából az egész társadalmat.
Akkor nem magánügy.
Egyáltalán nem magánügy. A pár közötti kapcsolat ugye nagyon nagy arányban romlik meg. Soha többé nem lesz ugyanaz. Rengetegen elmondták. De ugyanúgy már megszületett gyerekekre, illetve a később született gyermekekre is hatással van. Sokszor láttuk, hogy nem tud az édesanyja már ugyanúgy nézni a megszületett gyerekeire, mert eszébe jut az a másik, akinek nincs ajándék a karácsonyfa alatt, vagy akinek nem ünneplik a születésnapját, vagy aki ugyanúgy mosolygott volna, ugyanígy kezdett volna elbeszélni, mint az, aki nem születhetett meg. És mivel az édesanyja érzelmi állapota nagyon sokszor jelentősen romlik, ez természetes módon hatással van az egész családra.
Egyszer azt mondtad, hogy az egy család egészséges, ahol az édesanyja rendben van.
Igen, ezt fenntartom. Ahol az édesanyának van egy stabil érzelmi állapota, igazából fel tudja fogni azokat a hullámokat, amik akár a férj, akár a gyerekek életében adódnak, és igazából ő a tűzhely a családban, a központi meleget sugárzó valaki, és hogyha ő annyira el van foglalva a saját problémáival, hogy ezt nem tudja tenni, mert saját maga sincs rendben belül, akkor ezt az egész család megsínli. És talán ezért is van az, hogy óriási kihatással van a családokra, ha egy nő abortuszon megy keresztül, és ezért van az is, hogyha viszont ő ebből meg tud gyógyulni, akkor az egész család gyógyul.
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallották, melyben ezúttal a posztabortusz szindrómáról beszélgettünk. A teljes adás visszahallgatható a www.kmne.org.hu a weboldalon. Megköszönöm szíves figyelmüket! A vágó Barkasi Erik nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Áldás békesség, dicsértessék!
Hírek. Híreink tartalmából.